A mi segítségünk, Úrnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, János evangéliumának 21. fejezetéből, az első 19 versből. János evangéliumából, a 21. fejezetből, az első verstől hallgassuk Isten igéjét, helyünket elfoglalva. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátanáél a galileai Kánából, meg a Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mint egy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor kiszálltak a partra, parasat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: kövess engem. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét János evangéliumából olvasom, a 21. fejezet, 17. verséből. Harmadszor is szólt Jézus hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, azt szeretném kérni az Isten tiszteletnek az elején, hogy most gondoljunk azokra a gyülekezeti tagjainkra, testvéreinkre, akik jelen voltak a gyülekezetben, akik lehet, hogy itt konfirmáltak, lehet, hogy valamikor egyszerre elkezdtek járni, de aztán, ahogy telt múlt az idő, elmaradtak, és ma már távol vannak a gyülekezet közösségétől. Gondolhatunk felnőttekre, fiatalokra, gyermekekre, azokra a testvérekre, akikre úgy emlékezünk, hogy talán még azt is tudjuk, hogy hol ültek itt Isten házában, de most nincsenek itt közöttünk. Azt hiszem, hogy nagyon szomorú tapasztalás az a református egyházunkban, hogy évről évre országosan több száz fiatal tesz konfirmációs fogadalmat, és tesznek természetesen felnőttek is konfirmációs fogadalmat, tesznek ígéreteket, fogadkozásokat, és aztán, mikor úgymond túl vannak a konfirmáción, akkor vagy azonnal, vagy szép lassan elmaradnak. Még szokták is az egyházban mondani, hogy örülhetünk akkor, hogyha ezeknek a személyeknek 10%-a, tizede az jelen marad, ott marad a gyülekezet közösségében. Azt gondolom, hogy nem jó, hogy ez így van, de vajon miért van mindez? Én azt hiszem, hogy ennek a megértéséhez egy kicsit közelebb visz bennünket az az ige szakasz, amit az imént felolvastam a Szentírásból. János evangéliuma 20. fejezete az úgy ér véget, minthogyha lezárná János apostol az evangéliumot. A tanítványok megbizonyosodnak arról, hogy Jézus valóban feltámadt, az Úr megjelent Máriának, a tanítványoknak, majd ismét megjelent a tanítványoknak, amikor már Tamás is jelen volt, és hallottuk az igét húsvét hétfőjén, boldogok, akik nem látnak és hisznek. És úgy tűnik, hogy János is lezárja az evangéliumot. Feladatot kapnak az apostolok, menjenek el, és adják tovább mindazt, amit Jézustól hallottak, tegyenek bizonyságot az ő haláláról és feltámadásáról. János így zárja ezt az ige szakaszt, sok más jelt is tett Jézus tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. És ezután mondhatnánk is egy áment, mert az evangélium kerek, és egész, és teljes. Láttuk Jézust, ahogy betöltötte az Atya akaratát, meghalt a Golgotai kereszten, megváltotta az embert a bűntől és a haláltól, és a harmadik napon, ahogy azt ígérte, megjelent a tanítványoknak, és küldetéssel bízta meg őket. De mi történik ezután? Ha tovább olvassuk János evangéliumát, akkor Arról olvasunk, hogy a tanítványok visszatérnek Galileába. Visszatérnek oda, ahonnan ők elindultak. Mondhatnánk úgy is, hogy visszatértek a régi kerékvágásba. A Tibériás tengernél vannak, és Péter megszólal, gyertek, menjünk halászni. Lukács evangéliuma szinte így kezdődik. Az 5. fejezetben olvassuk a csodálatos halfogásnak a történetét, ami szinte szóról-szóra megegyezik azzal az igével, amit az imént felolvastam. A tanítványok ugyanúgy nem fognak semmit éjjel, bár küszködtek, és aztán, mikor Jézus szavára kivetik a hálót, akkor a háló megtelik halakkal. Hányszor élünk át hasonlót a gyülekezetben? Vannak testvérek, akik elindulnak valahonnan, az életük egy bizonyos területéről, csatlakoznak a gyülekezethez, csatlakoznak Krisztushoz. Ahogy mondtam, még talán fogadalmat is tesznek, hogy egész életükben hűségesek lesznek Krisztushoz és az Anyaszentegyházhoz. És aztán, ahogy mint a tanítványok, visszatérnek a régibe. Mintha csak folytatnák azt, amit korábban is végeztek, mintha semmi nem történt volna. De mit látunk ebben az igében? Azt, hogy Jézus utánuk megy. Nem mond le róluk. Nem mondja azt, hogy ezekre kár az időt vesztegetni. Ezeknek hiába jelentem meg. Hiába mondtam azt, hogy akár érintsetek is meg, mert ott vannak a szegek helyei a kezemen, a Dárda hegyének a nyoma pedig az oldalamon. Mondhatná azt, hogy ezeknek kár a szóért, mert mindent ugyanúgy folytatnak, ahogyan korábban. Utánuk megy Jézus, és ami még csodálatosabb, hogy a tanítványoknak nem tesz szemrehányást, hanem szeretettel hívja őket ismét magához, az önmagával való közösségbe. Szóval a közösséget egyébként gyönyörűen fejezi ki az, hogy étkezésre hívja őket, ott a Tibériás tenger partjánál. Amikor teológiára jártunk, akkor olvasnunk kellett Bojki János professzor úrnak egy könyvét, aminek az a címe, hogy Jézus asztalközösségei. És ebben a könyvben részletesen írt professzor úr arról, hogy amikor az ószövetségi vagy ókori izraeli ember leült valakivel egy asztalhoz, az nem csak annyit jelentett, hogy egy asztalnál ettek. Mint ahogy a diákok, mikor fölveszik a menzán az ételt, akkor lehuppannak egy üres helyre, és gyorsan bekanalazzák az ebédjüket. Hanem az asztal közösség Izraelben az életközösséget jelentett. Ha valaki valakivel egy asztalhoz ült, azzal az életnek, az életének a részévé vált. Az egyik legszorosabb közösség volt az asztal közösség. Jézus ismét maga köré gyűjti a tanítványait. Nagyon fontos figyelmeztetése ez az igének, hogy nekünk, most hadd mondjam így, Madocsai keresztjéneknek, nem csak az a dolgunk, hogy a távol lévőket elérjük és valami módon megszólítsuk, hanem az is Krisztustól kapott feladatunk, hogy a közel lévők után menjünk. Azok után, akik talán eltévejedtek, akik elmaradtak, vagy lemaradtak, vagy egy kicsit elkanyarodtak attól az úttól, ami a Krisztus útja és az életre visz. Jézus Krisztus kinyújtott karjaként hiszen feladatunk, hogy újból és újból utána menjünk ezeknek az embereknek, és hívjuk, várjuk őket abba a közösségbe, ami a gyülekezetnek a közösséggel. Ebben a fejezetben azonban ennél több történik, mert egy külön párbeszédnek is tanúi vagyunk, amikor Jézus megszólítja Pétert. És egy nagyon mély kérdést tesz föl a tanítványok vezetőjének. Szeretsz-e engem? Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Nem mond többet Jézus, de talán a magyar fordításból is érezzük, hogy van egy nagy mélysége és éle ennek a kérdésnek. A Biblia olvasó embernek mindjárt be is ugrik az, hogy három alkalom volt, amikor Péternek már számot kellett volna adnia arról, hogy ő neki szeretett közössége van Krisztussal. Mert amikor Jézust elfogják, akkor gyors egymás utánban háromszor kérdezik meg Pétert arról, hogy ismeri-e Jézust. Közülük való vagy-e te is, az ő tanítványai közül. És nagy csütörtök éjszakáján, míg Jézust vallatják a főpap udvarában, Péter újból és újból esküdözve, és Máté evangéliuma még keményebben fogalmaz, átkozódva tagadja, hogy ismerné Krisztust, hogy köze van a Názáretihez. Eszünkbe jut ez a történet, és értjük azt, hogy Jézus miért szólítja meg Pétert külön. Ahhoz azonban, hogy megértsük a beszélgetés mélységét, ismét csak az eredeti szöveghez kell fordulnunk. Görögül így hangzik ez a mondat, agapas me, az agapé szót talán hallottuk már mi is, szeretett vendégségekre is szoktuk használni. Az agapé szó, az tulajdonképpen azt a szeretetet jelöli, amivel Isten szereti az embert. Jézus tulajdonképpen azt kérdezi Pétertől, hogy szeretsz-e a tőlem tanult, a tőlem látott feltétel nélküli szeretettel, jobban, mint a többiek. Péter igen szerényen válaszol. Azt mondja, hogy te tudod, hogy szeretlek téged. De nagyon érdekes az, hogy a válaszában ő nem az agapé szót használja, hanem egy másik szeretet jelentésű szót, a fileót. Ami tulajdonképpen azt jelenti ezen a helyen, hogy Péter azt mondja, hogy szeretlek, ahogy tudlak, viszonzom a szeretetedet. Szeretettel válaszolok a te szeretetedre. Az isteni szeretetre én a magam módján szeretettel válaszolok, és te ezt tudod. Aztán másodszor is halljuk a krisztusi kérdést, szeretsz-e engem? És itt Krisztus megint csak azt kérdezi, hogy szeretsz-e a tőlem tanult feltétel nélküli szeretettel? És Péter válasza az tulajdonképpen ugyanaz, a tőlem telhető módon viszont szeretlek. Amikor azonban Jézus harmadszorra is felteszi a kérdést, akkor a kérdés megváltozik. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. És nagyon érdekes az igében, hogy Jézus itt már nem az agapé szóval kérdez. Nem azt kérdezi, hogy szeretsz-e engem feltétel nélkül, ahogy Isten szeret, hanem úgy kérdez, ahogy Jézus válaszol. Filejsz-me, azaz Péter, szeretsz-e úgy engem, ahogy telik tőled? És hogyha egymás után tesszük a krisztusi kérdéseket, és a péteri válaszokat, akkor értjük meg, hogy valóban megváltozott valami. Krisztus kérdezi, feltétel nélkül szeretsz? Mire Péter, szeretlek a tőlem telhető módon. Jézus ismét kérdez, feltétel nélkül szeretsz? Szeretlek a tőlem telhető módon. És végül, szeretsz a tőled telhető módon? Mire Péter ezt mondja, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged, igen, te tudod, hogy szeretlek a tőlem telhető módon. A tőlem telhető legjobban. Jézus nem az elérhetetlenre kérdez rá. Nem azt követeli Pétertől, amit Péter nem tud teljesíteni. És bár olvassuk újból és újból a Szentírásban azt, hogy nekünk ezzel az isteni szeretettel kellene szeretnünk egymást, de hogyha őszintén magunkba tekintünk, akkor azt kell mondanunk, hogy mi nem tudunk így szeretni. Nem tudjuk így szeretni, ahogy ő szeretett minket, sem Istent, sem egymást. Az ige ma tőlünk is megkérdezi, szereted-e, szeretjük-e Jézus Krisztust? És azt gondolom, hogy azért vagyunk együtt, mert mindannyian együtt tudjuk válaszolni, hogy igen, mi szeretjük az Urat. Viszonozzuk az ő szeretetét. Átjár minket az Isten szeretete, és ez bennünk viszonzást vált ki. Ő előbb szeretett, mi pedig válaszolunk erre. De Jézus kérdése ennél mélyebbre hatol. Többekkel kapcsolatban hallottam már azt, hogy ő a maga módján hisz. Meg azt is, hogy a maga módján vallásos. A mai igébe belehelyettesítve ezt a mondatot, mondhatnám úgy is, hogy a maga módján szereti Istent. Jézus azonban nem arra hív, hogy a magunk módján szeressük őt, hogy a magunk módján viszonozzuk az ő szeretetét. Ennél sokkal többről van szó. Mégpedig arról, hogy szereted-e úgy Krisztust, ahogy csak telik tőled, ahogy te legjobban tudsz szeretni. Szereted-e úgy megváltódat, ahogy csak szeretni tudsz? Nem csak úgy általában. Olyan sokszor használjuk ezt a szót, hogy szeretem ezt, szeretem azt. És érezzük, hogy különbség van a között, hogy szeretem a halászlevet, vagy szeretem a házastársamat, a gyerekemet, és a között is, hogy szeretem az én megváltómat. A szeretetünk, bár ugyanazzal a szóval fejezzük ki, különféle mélységeket jelöl. Ezen a helyen azt kérdezi tőlünk a Szentírás, hogy mi itt a Földön legjobban, a leginkább telhető módon szeretjük-e Istent? Kérdezhetném így is, hogy ő-e az első az életünkbe. Vagy sokadik a sorban. Tudjuk-e őszintén válaszolni, hogy amennyire csak szeretni tudok, a tőlem telhető legjobban, szeretlek téged, Uram. Jézus megmutatta a kereszten, hogy mennyire szeret. Hogy ő életét adja azért az emberért, aki őt a bűneivel megfeszítette. Aki a halálát okozta. A legtöbbet és a legteljesebbet adja az ő isteni szeretetéből. Nem tudom, hogy a testvérek közül ki látta a Passió című filmet, ami nagyon megrendítő és megrázó módon nagyon valóságosan ábrázolja ki azt, hogy Jézus mit élhetett át, amikor őt elfogták, megkorbácsolták, tövis koszorút nyomtak a fejére, és keresztre szegezték. Nem mondta azt Jézus, hogy hát ennyire még szeretlek, de mondjuk a 5. korbástól már nem vállalom. Vagy hogy nekem ne nyomjanak a fejembe tövis koszorút. Vagy engedve a kísértésnek, leszállok a keresztről. Isten Krisztusban megmutatta az ő önfeláldozó szeretetét, a szeretetnek a legnagyobb mélységét. Mi tudjuk-e úgy szeretni Krisztust, ahogy csak tőlünk telik? És Péter eljut oda, hogy kimondja, a tőlem telhető módon szeretlek. Milyen más ez, hogy szeretsz isteni szeretettel? Igen, viszonzom a szeretetedet. Vagy hogy szeretsz a tőled telhető legjobban, legmélyebben? És Uram, szeretlek a tőlem telhető legjobban és legmélyebben. És ismerve Péternek az életét, az egyházi hagyományokat, tudjuk azt, hogy ez végül oda vezet, hogy egész életét az Úrnak szenteli, és ahogy az ige is utal rá, végül a mártíromságot is, a halált is vállalja az ő megváltójáért. Péter szavaiban szeretet, alázat és bűnbánat van, és ez teszi készé őt arra, hogy legeltesse Krisztus juhait. Én azt kívánom a mai istentiszteleten, hogy tudjunk önmagunkba őszintén belenézni, megvizsgálva azt a szeretetet, amivel szeretjük a mi Urunkat, és munkálja ki bennünk Isten szent lelke azt, hogy a tőlünk telhető legteljesebb módon tudjuk hálából szeretni a mi megváltónkat, követni és szolgálni őt alázattal, bűnbánattal, viszonozva Krisztus szeretetét. Amen.